Máté Bence, természetfotós, szeretném köszönteni a Polygon Podcast adásában. Gyerekkorodban az ablakodon áldásra nézett, és itt készítetted az első madárfotóidat. 2000-ben már az év ifjú természetfotósának választottak. 2006-ban az év természetfotósa lettél Magyarországon, ezt a címet azóta neked ítélték oda a legtöbbször. 2006-ban, 2008-ban, 2010-ben, 2013-ban és 2015-ben is.
Nagyon felkészült vagy.
És
látom, puskázom.
Igen.
És ezt is tudtam volna.
Rengeteg egyéb kitüntetés is elnyertél az évek során, amit szerintem még érdemes kiemelni, az a Magyar Arany érdemkereszt, a Budapest-érdíj és a Pro Natura díj is, ami szerintem még egy nagyon fontos megemlíteni, hogy a magyarországi nemzeti parkok 2004 óta korlátlanul használhatják és térítésmentesen a összes fotódat természetvédelmi célokra, és 2013 óta a nemzeti parkok nagykövetévé is választottak. Azzal lenne érdemes kezdenünk, hogy ez hogyan indult, honnan indult az egész fotózás neked annó?
Én rendkívül szerencsés vagyok azért, hogy olyan közegben nőhettem fel, hogy ez kibontakozhatott magától. Megvolt az az inger, hogy közel volt a természet. Nem egy város közepére születtem, hanem egy falunak a szélére, és ott kapcsolatba kerültem az élővilágba. Ez persze még nem mondja magával, hogy ezt az utat kellett bejárni, hiszen nagyon sokan születnek egy falu szélére, sőt többen, mint a belsejébe, hiszen több ház van a szélén, főleg olyan kicsi falu, mint a miénk. De valamiért engem nagyon érdekelt az a csodálat, ami a mai napig is megvan, hogyha figyelem a természetnek a apró és nagyobb képviselőit, és az az összetettség, az a káprázatos színvilág és rendszer, amit még a legkomolyabb kutatók is csak éppen csak a felszínét paskolgatják, hogyha nagyon mögé megyünk ezeknek a témáknak, és rájövünk, hogy ez egy mennyire összetett dolog, és mennyire jól működő rendszer, akkor értjük meg igazán, hogy mi csak vendégek vagyunk.
Úgy olvastok, hogy nyúltenyésztésből és kézműves termékek készítéséből spórolt pénzeden tudtál zenit ilyen fényképezőgépet vásárolni. Hogy erről tudsz esetleg pár szót mondani?
Hát a gyereknek ugye milyen lehetőségei vannak, főleg, hogyha a szüleinek nincsen pénze, vagy ami annál rosszabb, hogy van és adnak is. Nekem szerencsére az volt, hogy nem volt és nem is adtak, és ezért egy magamra utaltság fejlődött ki az elején. Tehát a szüleim egzisztenciálisan támogattak, és nagyon sok lehetőséget megadtak, de anyagilag nem tudtak támogatni. Az én vágyaimra viszont szükség volt anyagi forrásokra is, és hát akkor 10 évesen megnéztem, hogy otthon mi mozdítható, és azokat kimentem a piacra, és eladtam a használt ruhákat, meg láttam, hogy a szomszédban ott tenyésztenek disznót, hát azon nálunk nincsen lehetőség, akkor mi az, ami kisebb, akkor nézzük a nyulat. Kaptam húsvétre egy nyulat, egyedül ne árválkodjon, akkor szereztem neki egy párt, és hogy nem, az egy hím és egy nőstény volt, úgyhogy lett sok kis nyúl, azok valamit kezdeni kellett, az elején elajándékoztam, aztán eladtam. Hát ezek egy ilyen kezdeti próbálkozások voltak, amik arra nagyon jó volt, hogy a saját munkámmal hoztam létre olyan lóvét, amit utána tudtam olyan dologra költeni, ami megérdekes volt számomra.
Innentől mikor jött el az a pont, amikor már tudtad, hogy igen, ez a fotózás lesz a, nem tudom, életed egyik célja?
Középiskola második osztályba. Szerintem körülbelül arra datálódik arra az időszakra, amikor a világversenyt megnyertem 2002-ben. Előtte is már fanatikusan fényképeztem, de akkor meg kellett vívnom magammal is, meg a környezetemmel is azt a csatát, hogy nekem volt egy viszonylagos kijelölt utam, mint aki ugye mondjuk azt, hogy intellektuális közegbe születik, annál elvárás az, hogy menjen tovább tanulni minimum egy középiskolába, de inkább egyetemre, főiskolára. És nálunk is a családban mindenki egyetemet, főiskolát végzett, pedagógusok, és azért így nem nagyon volt kérdés, hogy más lenne az út. De aztán én jelentkeztem már az alsó tagozatba, hogy nekem ez itt nem olyan jó pálya, ez a beülni egy ilyen székbe, és akkor itt végighallgatni órákon keresztül olyan dolgokat, amire nem feltétlenül vagyok kíváncsi, de akkor nem volt mellett nagyon alternatíva. Viszont az élet meg csak azt igazolta, hogy mégsem volt elég az iskolapad, mert amint mellé tudtam párosítani valami olyan dolgot, amitől már az iskola onnantól kezdve elvette az időt, és ez a természetjárás volt, később aztán a fotózás, akkor az egy küzdelem volt, hogy mennyire mehet az iskola az én saját dolgaimnak a rovására, és miután alá tudtam támasztani már ilyen világméretű eredményekkel is, akkor otthonról ezt elengedték, és azt mondták, hogy hát ha én nem akarok tartani, akkor ne menjek. Ez is nagyjából erre datálódik, de ez egy küzdelem volt magammal is, hogy vajon amit gondolok, az megállja-e majd később, én nem fogom-e megbánni, illetve egy nagyságrendi érzékeltetve mondjuk a 100 embert megkérdeztem erről az útkeresésről, akkor 98 azt mondta, hogy természetesen tovább kell menni tanulni, és akkor az utat folytassam, és majd utána meglátom. És én mégis arra a kettőre hallgattam meg saját magamra, és ott hagytam lényegében érettségi előtt. Aztán valahogy még leérettségiztem magántanulóként, de nem, hogy főiskolára nem mentem el, de már középiskolát sem igazán fejeztem be.
Pont ezt olvastuk, hogy elvileg, amint 18 éves lettél, akkor már elkezdted a saját vállalkozásodat, és akkor magántanulóként folytattad, és akkor onnantól kezdve már elvileg teljes időben akkor a fotózásnak éltél?
Hát ott kezdődtek az első problémák, és ott megint csak engem igazolt az élet olyan szempontból, hogy én nekem nem a padba üléssel volt a bajom, hanem azzal, hogy mit tanítanak. És a legfontosabb, amikre én a mai napig is támaszkodok, és már akkor is fölismertem, hogy az emberi kapcsolatok, a kommunikáció, hogy hogyan viselkedünk embertársainkkal, az alapja mindennek, hiszen annyira globalizált és annyira bonyolult világot építettünk fel magunknak, hogy nagyon sok mindenre kellsek vagyunk egyedül. Ezért mindig más embertől kell valamire segítséget kérni. És az, hogyha az ember ezt megfelelően tudja tenni, és együtt tud működni, egy hálózatban jól tud dolgozni, akkor könnyebben tud boldogulni az életben. Na, ezt mindjárt elfejtették megtanítani, hogy ez hogyan is működik. A másik dolog, amit ennek a számára tudok írni, hogy rengeteg idő elment olyan dolgokkal, amiknél már látszódott az, hogy egyes gyerekeket nem érdekel, nem megy neki a matek, nem megy a fizika, vagy éppen a történelem, és mégis erőltették minden 8 éven keresztül, utána még 4 éven keresztül, pedig ott már lehetett látni, hogy ki az, aki még tényleg keresi az útját, és úgy minden érdekli, vagy semmi rosszabb esetben, vagy kik azok, akik látszik, hogy ő belül matematikus lesz, vagy legalábbis olyan irányba fogja, mérnök ember lesz, akkor ne elnyőztessük már a versenyemzésen, mert úgy lesz belőle költő, tehát, és ezt nem helyezték megfelelő hangsúllyal. Nekem ez nagyon-nagyon nehéz volt.
És szerinted a mai oktatási rendszerekből mi az, ami még nagyon-nagyon hiányzik, akár tananyag szinten, akár hozzáállás szinten? Hogy te hogyan alakítanád át?
Nem ismerem, mert amikor én kijöttem az iskola ajtaján, azon túl, hogy én nagyon sokat köszönhetek az iskolámnak, mint intézménynek, a rendszernek viszont inkább csak a kárát láttam azért, hogy beszorított, és emiatt nem is követem nyomon. Én szerintem a legtöbb embernek ez a rendszer, ami van, ez tökéletesen megfelel, ez az évek során, ahogy kialakult, viszont nem tudja lekövetni intézményes szinten az egyéniségeket. Tehát akik valamiért vagy nagyon gyenge képességűek, és állandóan rugdossák őket fölfelé, vagy azért, mert nagyon kiemelkedő képességűek, vagy olyan érdeklődésűek, ami nem egyeztethető össze azzal a folyamattal, ami ott van, ezeket a szélsőségeket nem tudja jól kezelni. És erre vannak ugye azok a magániskolák, ahokba az ember különbe írat a gyerekét, és elviszi messzebbre, nem a legközelebbi helyre. Nincs ebben sajnos tapasztalatom. Bár az oktatást egy nagyon fontos dolognak gondolom, és a környezetvédelem mellett azt hiszem, hogy ott van a dobogó első fokán, nem is tudnám megmondani, hogy melyik talán a fontosabb, mert egyik nincs meg a másik nélkül, de a környezetvédelem és az oktatás az egyik nincs meg a másik nélkül, és mind a kettő az egész társadalmunknak és az egész földi létnek az alapja.
Tehát akkor még a környezetvédelmet azt sokkal inkább kéne oktatni, vagy azt szerinted hogyan kéne fiatalok számára egy elérhetőbbé tenni?
Mint ahogy az előbb is említettem, vagy az emberi kapcsolatok a legfontosabbak, és azzal kellett volna foglalkozni. A környezetvédelem az legalább olyan szinten fontos, vagy még fontosabb, és nagyon-nagyon messze állunk attól, ahova pár évtizeden belül egyszerűen muszáj lesz elérkeznünk, hogy a létünkkel és a létünkkel okozott hatásokkal a mindennapi életben, minden órában foglalkoznunk kell ahhoz, hogy fennmaradjon az a közeg, amiben most élünk. És nem az ember által létrehozott városi közegről gondolok, hanem rosszul van kitalálva az energiafelhasználásunk, az utazásunk, a táplálékszerzésünk, mind kizsákmányoló módon, öncélúan, más élőlényeket nem figyelembe véve lett kialakítva az elmúlt évtizedek során főként. És amíg 1-2 milliárd ember volt a világon, addig ennek nem volt olyan következménye, ami mindenki számára látható. De miután lettünk 7 milliárd, és nem sokan 8 milliárdon leszünk, az olyan szinten leuralta a bolygót, hogy lehetetlenített nagyon sok más élőlényt. És amikor ekkora hatásunk van az egész ökoszisztémának nagyon sok szereplőjére, az visszafoghatni ránk is. És az okosabbak, akik ezzel foglalkoznak, és akik már szeretnének vezekelni, azok elkezdték az életükben keresni azt, hogy hogyan tudnának ezzel javítani. De nagyon-nagyon kevesen vannak. És hogyha én is mondjuk önvizsgálattal kezdek, akkor rájövök, hogy az én életemben is a saját lábnyomom, a környezetre való terhelésem az a sokszorosa annak, amit mondjuk egy átlagemberként megtettem volna. Egyszerűen azért az utazásaim, a csapat, akit fenntartok, a vállalkozás, a rengeteg anyag, amit használtad, a sokszorosa. És ez egy nagyon rossz érzés, mert ilyen módon ez egy nem követendő példa, és nem fenntartható. Ezért én keresem az utat a saját életembe, és próbálom ezt az útkeresést publikálni olyan módon, hogy arra motiváljak embereket, hogy mindenki a saját házatáján tegyen rendet, és ott vizsgálja meg, hogy hogyan tud olyan irányba elmenni, ami a környezetnek is jó és fenntartható. És jelen pillanatban, akik ezzel foglalkoznak, mondjuk azt, hogy a természetvédők, vagy környezetvédők, és ebbe az irányba gondolkodó embereknek a rovására írom, magamat is beleért, vagy a kommunikáció nem elég jó. Mert ez ma már trendi, és minden hírportálon találkozol azzal, hogy zöld, meg kisebb lábnyom, meg kisebb széndioxid kibocsátás, de hogy valójában ez a te életedre hogyan van hatással, te mit tehetsz érte, és hogy egy önmotivált, belülről induló, saját magad által kontrollált életet kezdjél, arról még azért nagyon messze nem beszélhetünk. És mind a két irányból kell építkezni. Egyrészt fölülről politikai irányból törvényekkel, meg alulról egy igénnyel. És mind a kettő nagyon gyerekcipőbe jár. Én szerintem az lesz a folyamat, hogy egyre nagyobb igény van zöldülni, hogy ez mit jelent, ezt azért pontosan még nem tudjuk, és ezt az igényt fogja kiszolgálni majd a politika is. Ez meg fog történni, mondjuk a dohányzás nagyon jó példa erre, amikor ugye az emberek még néhány évtizeddel ezelőtt úgy dohányoztak, hogy beltérbe is nem volt kijelölt hely, nem tudták, hogy az egészségre káros. Addig a társadalomnak nagyobb százaléka dohányzott, mint amennyi nem. Sőt, amikor én középiskolába jártam, bár az egyedik fiú suli volt, mert edészeti szakközép, tehát annyira fiús, hogy egy lány sem volt az osztályban, de a fiúknak 70%-a dohányzott. És eltelt 20 év, és amiatt, hogy hoztak szabályokat, és amiatt, hogy most igazán már ciki már az, hogy az ember a másiknak a képébe fújja a füstöt, most már azért nem lehet azt mondani, hogy 70%-a. Lehet, hogy kipróbálja, de nem találkozom már vele annyit, és afelé tart a világ, hogy egyre kevesebb. Még előbb-utóbb annyira le fog menni, hogy már jelentéktelen lesz. Ez ugyanígy van a vadászattal is, a környezetvédelemmel is, de hogy a saját életvitelünkbe mondjuk egy termékvásárlás, akkor hozott döntéskor figyelembe vegyük azt is, hogy ennek mekkora a terhelése van, hol készült el az a termék, a cég az mennyire környezettudatos, és szándékosan ezt a szót nem nagyon szeretném elcsépelni, mert ez nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mitől lehet környezettudatos, hiszen az, amit csinálunk, minden egyes lépésünk az nem fenntartható. Tehát mi nem fogjuk megoldani, ez a generáció ezt a feladatot nem fogja megoldani. Ennek a generációnak az a felelőssége, hogy abba az irányba induljon el nagyon határozottan, hogy ez legyen a következő generációba a abszolút elvárt igény. Kicsit sarcolhatjuk magunkat bizonyos dolgokkal, aminek lesznek számunkra negatív hatásai, egy ilyen önrevízió, egy ilyen önkontrollt kell gyakorolnunk, de amikor már valaki nem ebbe fog beleszületni, akkor neki már természetes lesz az, hogy meg kell vizsgálni ahhoz, hogy hol állították elő a terméket, milyen az élettartama, és mindazok a paraméterek, hogyan néznek ki, ami ahhoz fontos, hogy ha már vagyunk 8 milliárdan, és majd 10 milliárdan leszünk, akkor még mindig élhető legyen, és ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat.
És szerinted valaki a saját életében mit tehet ennek a ügynek az érdekében? Ugye az egyik ugye a tudatos termékvásárlás.
Most pont ezen gondolkoztam, hogy elkezdek erről könyvet írni, amit nem tudom, hogy majd valaha kiadok-e, de egyszerűen erre a kérdésre nagyon jó lenne konkrét válaszokat adni. És azt határoztam el, hogy ahogy jövök, megyek, rám lesz egy kis notáz, és mindig fölírom, hogy mik azok a dolgok, amiken úgy tudok elsősorban változtatni, hogy saját magam számára nem okozok nagy gondot, de mégis jelentősen tudom védeni a környezetet. Itt van például a COVID. A COVID az arra kényszerített bennünket, hogy kevesebbet érintkezünk, kevesebbet mozogjunk, kevesebb helyváltoztatással létezünk. És most ennyi időtávlatában ezt az emberek negatívként élik meg. De azért, hogyha jobban belegondolunk, azt a körülményt, ami előtte volt, ez a meggondolatlanul kocsiba ülök, amikor autót vásárolok, nem a fogyasztását nézem, hogy mennyi darab gyorsul föl 100-ra, ezeken azért drasztikusan lehet változtatni úgy, hogy nem jár lemondással. Tehát én most például eljöttem ide 120 kilométerre, én tudtam, hogy ide el szeretnék majd jönni hozzád beszélgetni, viszont az luxus lett volna, hogy beüljek a kocsiba, eljöjjök, beszélgessünk, hazamenjek. Ezért összegyűjtöttem még olyan dolgokat, amire azt tudtam mondani, hogy na akkor most ez a nap ez arról szól, hogy nem szeretek otthonról kimozdulni, mert nagyon jó közegbe élek, de ha már kijövök, akkor elmentem, tartottam egy előadást a villóba, egy olyan cég, aki hozzátok hasonlóan segíti a munkámat, ott átmentem a Melior Lézébe egy konzultációra, szintén egy ilyen cég, és akkor most itt vagyok. És ez a három, ez már, ahogy mondjam, idézőben megéri otthonról kimozdulni, megcsinálni ezt a kört, érdekes embereket találkozni, létrehozni valamit, beszélgetni, majd utána folytatom otthon. Ezt meg tudtam volna bénán csinálni, úgyis mind a három helyre egy-egy külön napon megyek el. Ugye üzemanyagot spóroltam, időt saját magamnak, és a környezeti terhelés sokkal kevesebb lett. És mindamellett nagyon megválogatom, hogy tényleg mikor és hova megyek el. Könnyebbség ez azért is, mert nem szeretek utazni, és könnyebbség azért is, mert ez jelentősen hozzájárul a lábnyomnak a csökkentéséhez. Ez például egy dolog. Az étkezés. Ugye mi olyan nagyobb kategóriákat próbálok megfogalmazni, ami mindenkinél, tehát helyváltoztatásra mindenkinek szüksége van, aki nem növény. Úgyhogy ez egy olyan dolog, amiben könnyen bele lehet kapaszkodni. Milyen járművel megyek, és leginkább az, hogy mennyit megyek, és hogyan van összeszervezve. Mert én nem azt kérem mindenkit, hogy maradjon otthon, hanem az, hogy csináljon olyan köröket, amikor hatékonyan, meggondoltan össze tudja kötni a bevásárlást, a gyerekeknek az oldalba való elvitelét, a tárgyalásait, a munkahelyét, és ezt szépen összelogisztikázni. Ez egy társadalmi felelősségvállalás. A másik nagyon drasztikus dolog az a táplálkozás. Ez egy borzasztó nehéz kérdés, mert elsősorban azokon van a világ szeme, akik a táplálékot előállítják, és ezekből nagyon kevesen vannak ahhoz képest, hogy mennyien fogyasztják. Fogyasztó irányból nyomást kell gyakorolni ahhoz, hogy a táplálék előállítás hatásfoka javuljon, a minősége javuljon. És ez a kettő nem feltétlen különböző. Nagy innovációkra lenne szükség ahhoz, hogy ne ilyen őskori módszerekkel termeljünk táplálékot, hogy vásárolunk magot, bedobjuk a föld alá, öntözzük, vegyszerezzük, gyomírtózzuk, és várjuk, hogy majd valami fölnő belőle egy monokultúrába, és aztán ezt meg lehet enni, vagy meg lehet etetni az állatainkkal. Én ezzel a kérdéssel egy éve foglalkozok, és én nem gondoltam volna, hogy erre van remény, de ma már megvan a tudásunk, tapasztalatunk ahhoz, mármint az emberiségnek, hogy zárt térben hozzon létre mindenfajta táplálékot, tehát egy hermetikusan lezárt tér, amiben ő dönti el, hogy mi megy be és mi megy ki, ami azért nagyon jó, mert ugye nem kell folyamatosan az elemekkel küzdenie, nem kell imádkoznia, ahogy essen elég eső, süssön elég nap, és aztán nem kell 13-szor lepermeteznie egy gyümölcsös ültetvényt, mert ott mindig megjelennek olyan korkozók, olyan baktériumok, olyan vírusok, idézőjelben kártevők, amik azt ugyanúgy szeretnék megdizsmálni, mint ahogy mi. Tehát, hogyha zárt rendszer van, akkor ezeket ki lehet iktatni, és érdekes módon meg lehet adni annak a növénynek azt a mennyiségű és olyan minőségű tápanyagot, amitől legalább olyan jó lesz, de akár még jobb is, mint kint mint a szabad földben, aminek van egy valamilyen fajta összetevője. Tehát létezik ez a tudás, és minél több ember foglalkozik ezzel, annál hamarabb lesz arra megoldás, hogy például a budapesti emberek számára Budapesten belül legyen megtermelve az élelem. Mert nem csak horizontálisan lehet terjeszkedni, hanem vertikálisan is. Megvannak a áram előállítási technikáink, megvannak a ledes technikák, amivel mesterséges fényt lehet biztosítani, és egy teljesen kontrollált rendszerben nem vesszük el azt a túlzott mennyiségű életteret a többi állattól, többi élőlénytől, amitől már számukra is élhetetlen lesz a bolygó. Tehát ez az irány.
Bennem itt egy olyan kérdés felmerülne, hogy én eddig, akikkel találkoztam, ott kettő ilyen fő irányt vettem észre. Az egyik az ez, aki ugye a technológiával akar ugye egy zárt térben ugye mindent előállítani, és van olyan is, aki nagyon ebbe a biokultúrákban hisz. Abba, hogy igazából visszamenni egy kicsit régebbi technológiákkal, hogy nem mélyszántást végezni, hanem másfajta módon, hogy ebbe is.
Mind a kettő együtt, de egyértelműen a zárt téri. Azért gondolom, hogy mind a kettő együtt, mert tehát tönkretettük az egészet úgy, hogy van, be van szántva minden, be van vegyszerezve minden, műtrágyázva, tehát szét van verve, ami csak lehet. Innentől kell visszaépítkezni. Eltűnt fajokat nem tudunk már létrehozni, és ha csak azt nézem, hogy melyik az egyszerűbb és az ember számára jobb, akkor a bio irány az egy nagyon egyszerűen megcsinálható és jó irány, de az 7 millió embernek nem megfelelő. 7 milliárd, igen. Nem elég hatékony ahhoz a biokultúra. Hogyha 7 milliárd emberre gondolunk, akkor csak a mesterségesen fenntartott zárt tér, ami hatékonyan aknázza ki azt a területet, ahova kerül. És itt a vertikális elrendezésről lehet beszélni, amikor 10-20 emeleten keresztül is lehetne növényt termelni, minden fajta kártevő kizárásával együtt. Tehát gondoljunk bele, hogyha én azt gondolom, hogy az a rengeteg vegyszer, ami egyre több szabályozást kap ugyan, de ha megnézzük, hogy milyen betegségek, milyen gyakorisággal vannak most és voltak később, vannak olyan vírusok, amikkel fel tudtuk venni a versenyt, vannak olyan betegségek, mint például a rák, mindenfajta szervre kiterjedően, amik én ugye nem értek hozzá, csak érzésben mondom, hogy ez a mesterségesen felpumpált élelmiszereknek következményeként nagy arányban jelen van, és mellette párosul a stresszel. A stresszt azt mi döntjük el, hogy mennyit akarunk stresszelni, olyan környezetet kell kialakítani, olyan életet kell kialakítani már a kezdetekben, hogy a stressz az minimalizálódjon. Ez bárki elkezdheti már ma, hogy a stressz mentes legyen. Ez a saját időbeosztással mindenki maga rendelkezik, és neki kell megoldania. Nyilván vannak nehéz helyzetben levő ember, akiknek sokkal nehezebb, de mindenki tehet azért, hogy a stresszt csökkentse. A kajával nagyon nehéz a helyzet, mert hát bemegy a boltba és megveszi, és mit vesz? Hát azt a szart, amit bocsánat a kifejezésé, amit összevegyszereztek, és minden kontroll nélkül. Nem tudjuk azt, hogy van egy barátom, aki nagyobb hiperláncoknak szállít be gyümölcsöt. És pont őnála ócsároltam a vegyszereket, hogy miből gondoljuk azt, hogyha egy vegyszer alkalmas arra, hogy megöljön egy élőlényt, azt ugyanúgy bevisszük majd a szervezetünkbe a gyümölcsök, a zöldségek által, és ugye az van várakozási idő, de azt vagy betartják, vagy nem, az vagy úgy, vagy nem, a molekulák ott maradnak, vagy felhasználódik teljesen, vagy nem. Lényeg az, hogy nagyon veszélyes mesdje ez, inkább minél kevesebb, annál jobb, az biztos, hogy az a bajt nem lehet csinálni. És mondtam neki, hogy én szeretnék a piacon vásárolni. Erre elmosolyodott, és azt mondta, hogy ők, amikor foglalkoztak ezzel komolyan, és kimentek a termelői piacra, és bementek a hipermarketekbe, és mintákat vettek, akkor voltak nagyon szélsőséges esetek, meg Géza bácsi, ugye, hozzájött a B58-hoz, 20-szoros dózisban, mert az viszi ki a mindenfajta élőlényt, ami neki kell, és semmi kontroll nincs rajta. Míg bent a nagy üzemi termelésekbe, ott azért ott lehet ügyeskedni, meg lehet sumákolni, de annyira nem, hogy kibont vegyszereket, illetve engedélyezett vegyszereket sokszoros dózisba használjanak. Tehát ez sem egyértelmű, hogy oda mész a termelőhöz, akkor őtőle jó élelmiszert fogsz kapni. Ott áthelyeződik a hangsúly a bizalomra, hogy vagy-e vele olyan kontextusba, hogy téged nem ver rá át, illetve megvan-e neki az a tudása, hogy úgy használja a vegyszereket, mert na az viszont egy szakma, hogy tényleg mikor, mennyit, hogyan, mennyire csökkenti, mert lehet, hogy a legjobb jó szándékkal ad neked egy zöldséget, egy gyümölcsöt, de szét van permetezve, mert annyira hülye, hogy nem ért hozzá, hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit nem. Tételezzük fel, hogy megvan ez a tudása, előállítja, és el is juttatja hozzád, ezzel foglalkozni kell. Tehát ez nem biztos, hogy megvan a hipermarket polcain. És azt is tudnunk kell, hogy szezonális gyümölcsöket, zöldséget kell fogyasztani. Ha nem szezonális, annál messzebbről jön, annál több vegyszert, mindent kap, és ameddig nem egy zárt rendszerről beszélünk, addig mindig küzdeni kell a természettel. És nagyon nehéz megnyerni azt a csatát, amikor fölülről eldöntik, hogy mennyi eső fog esni, mennyi napfény fog jönni, mennyi tápanyagot fog megkapni. Ebben neked beleavatkozni borzasztó nehéz egy nyílt téri gazdálkodásban.
És szerinted erre az emberek mennyire lesznek nyitottak?
Abszolút. Hát az egészségükről van szó. Az a probléma, mint amikor veszel egy fülhallgatót, és bemész egy boltba, és nem tudsz normális fülhallgatót kapni. És akkor elkezded kérdezni az eladót, hogy mit, tehát látod, hogy nem jó a termék, mert már hozzá, már a műanyagja se jó, meg tehát nem oké, és elkezdi mondani, hogy viszik, és nem hozták még vissza. Hát persze, mert nincs másik. Ez az élelmiszernél is igaz, hogy nincs alternatíva, de igény az van rá. És onnantól kezdve, hogy az igény az akkor lesz, hogy már gazdaságilag is megérje vele foglalkozni, akkor fog, mint az autóknál. Tehát most lehet vitatkozni, hogy elektromos autónak mekkora terhelése van, dízelnek, üzemanyagnak mekkora terhelése van, ezt nem fogjuk mi tudni tenni az asztalnál. De az látszik, hogy az embereknek van szándéka ezzel foglalkozni, és hogyha választhat, hogy ilyet vegyen, vagy ott vegyen, vegyen, és van rá, akkor olyat fog venni. És a civilizált világban egyre inkább arra felé megyünk. Tehát én meggyőződésem, hogy ezek a változások be fognak következni, előbb vagy utóbb, úgyis az lesz a vége, akkor meg már miért ne foglalkozunk mi is vele. Saját házunk táján kezdjük el, és azért, mert egy picit fáj, és picit foglalkozni kell vele, és nincs törvénybe foglalva, az nem azt jelenti, hogy ezt mi lesöpörhetjük, és természetesnek vesszük azt, hogy ingyen van a víz a csapból, gyakorlatilag, vagy a levegő, amit beszívunk, mert az a pénz, amit ezekkel kifizetünk, az nagyon jelképes az értékéhez képest.
És mit gondolsz arról, hogy ugye van a húsfogyasztás, ugye a növényeknek a fogyasztása, ugye ebben is szerinted el kellett oldódni az emberiségnek, vagy meg lehet oldani a húsfogyasztást is valami fenntartható módon, vagy itt is szükséges szerinted áttérni ezekre az ilyen növényből előállított burgerekre például?
Próbálok minél kevesebbet ítélkezni, de ez nagyon nehéz, mert bizonyos dolgokra megvan a határozott elképzelés, mint például a környezetvédelem terén, tehát aki nem foglalkozik drasztikusan komolyan a természetvédelemmel, az egy felelőtlen ember. Aki úgy csinál gyereket, hogy aztán nem csinál magának időt, hogy foglalkozzon vele, és úgy nő fel, hogy majd felnevele az iskola, meg a szomszéd, meg esténként találkoznak a fél órára, az egy felelőtlen ember. És a táplálkozásban is nehéz lenne ezt kijelenteni, ezért inkább nem is formálok magamnak erre jogot, hogy ebben ítélkezzek, mint sehol máshol nem jók a szélsőségek, és ez a történelem során pár az év alatt beigazolódott, hogy a nagyon nagy szélsőségek, a drasztikus változások nem szoktak jók lenni. Vannak a drasztikus változásokban, aki előnyhöz jut, akár a Covid-ba is, akár egy háborúba is, de globálisan a közegnek, a természetnek, az emberiségnek nem jó. Tehát az apró változásokkal lehet eredményeket elérni, az apró határozott irányú és határozott elképzelésű változásokkal. Nézzük ezt az én életemre levetítve, hogy nem másokat zsűrizzek. Tudjuk azt, hogy egy húst előállítani sokkal jobb energiába kerül, mint zöldséget. Én nem vagyok hajlandó holnaptól csak salátát enni, azért nem, mert azt gondolom, hogy a szervezetem a 70 ezer éves emberiség történetének során úgy alakult ki, hogy mindenevő. És ezért nem jó az, hogy mi ma kitaláljuk, hogy vegyük meg a bolygót, és holnaptól mindenki egyen füvet. Ez nem fog működni. De azt kérhetjük mindenkitől, hogy ne egyen minden másnap bélszínsztéket, meg marhahúst. Nézzük meg a húsoknak a különböző kibocsátását, és rá fogunk jönni például ilyen egyszerű dolgokra, hogy a marha az nagyságrendileg 16 kg széndioxidot tol ki a levegőbe 1 kg hús előállításáért. Ugyanez a disznónál 4 kg, a csirkénél 1 kg. Nagyon nem mindegy, hogy melyik fajta húst, meg azt is, hogy milyen rendszerességgel. Én eszek marhahúst, amikor azt teszik elém, havonta, két havonta egyszer, megezem jó iszűen, és nincsen lelkiismeret fordulásom. De az lenne, hogyha minden nap tolnám a marha burgert, mert az a, tehát sokkal több kárt okoznék azzal, mint hogy állandóan dízel autóval járkálnék a munkahelyemre. Úgyhogy ez egy olyan fajta gondolkodást igényel, megint csak aminél az ember vegye a fáradtságot, üljön le a gép elé, olvassa el a fórumokat, wikipédiázzon, szívjon magába egy olyan mennyiségű tudást, amiből aztán saját maga kialakítja a saját maga életébe, hogy mit tud tenni. És lehet, hogy valaki úgy tudja ezt megoldani, hogy holnaptól vegetáriánus, áldás rá, akkor legyen az. Valaki meg azt mondja, hogy én szeretnék tenni, de azért húszt is szeretnék, akkor csökkentem, vagy szólok otthon a szüleimnek, hogy inkább nem marhát, hanem csirkét, de lehet, hogy teljesen más. Ezeket a példákat mondom, de lehet, hogy tök más. Lehet, hogy azt mondom, én nagyon szeretem marhahúst, hogy én nem fogok róla lemondani. Ellenben végülis 5 km van a munkahelyem, meg jó is az idő, akkor miért ne járhatnék biciklivel. Akkor azt mondom, hogy na, akkor most ez az első évi fogadalom, és aztán rá fogok jönni, hogy amúgy biciklivel jobb is, mert nem kell parkolóhelyet keresni, meg nem állok a dugóba, és mondhattam volna ezer más példát.
Tehát akkor itt is fontos, hogy az ember ezt ilyen holisztikusan nézze, hogy nem csak egy dolgot próbáljon bőle kiemelni.
Mindenki kezdjen vele foglalkozni. Én azt szeretném kérni mindenkitől, hogyha érdekli a munkám, és szereti azt, amit csinálok, nézni a képeket, vagy talál egy pár értelmes mondatot abba, amiket itt megpróbálok összehebegni, akkor nézzen saját magába, és tegyen lépéseket. Nem mondom, hogy mekkorát, ez úgyis kialakul, ez hozza magát. Az ember nagyon sok olyan emberrel találkozik, akik teljesen különböző gondolkodásra bírnak, mint ő, de a végén a barátai azok közül kerülnek ki, akik hasonló értékeket képviselnek. De először ugye meg kell fogalmazni, mik ezek az értékek, ezt találkozni kell szélsőségekkel is, megvizsgálni, hogy él az egyik, hogy él a másik, milyen gondolkodása van, és ebből kell, hogy alakuljon a saját személyisége, és ebből beletartozik az is, hogy hogyan gondol a környezetre. És olyan gyerekcipőben járunk most, hogy vérlázítóan, szégyenteljes. Tehát még a saját életemben is, saját magamat is szégyellem, ahogy élek, és ezen én szeretnék változtatni. És az azért van így, mert az energiafelhasználásunk, a táplálékunk, az utazásunk és minden más, amikor kialakult, akkor nem vettük szempontba azt, hogy hogyan lesz ez jó másoknak is, nem embereknek, hanem más élőlényeknek is. Ez nem volt szempont egyáltalán. Lecsapoltunk mindent, folyót szabályoztunk, utakat építettünk, minden, mert szükség volt rá, és nem volt szempont. Ezután is fogunk házakat építeni, utazni, de nem mindegy, hogy hogyan tesszük. És ha megvan a szándék, akkor onnan lehet tovább építkezni. Én remélem, hogy még egy olyan generációba tartozok, aki fogja látni azt, hogy ez már egy teljesen evidens dolog lesz az embernek minden mozzanatába, amikor tusfürdőt vásárol, vagy a nyaralását kikeresi, akkor szempont lesz az, hogy mekkora a környezeti terhelés ennek a tevékenységnek.
Beszéltünk ugye az élelmiszerekről, beszéltünk az utazásról. Van-e még olyan terület, amire szerinted különösen érdemes figyelni valakinek, hogy ott mekkora...
Minden. Tehát azért ennek minden egyes része. Tehát innen, amikor felállsz és elmész a WC-re, amikor festéket vásárolsz, hogy lefesd ezt az OSB lapot, amikor anyagot rendelsz az internetről, nincs az életednek olyan pillanata, amiben ne találnál valami olyasmit, amit lehetne változtatni. És amit elkezdtem írogatni, és lehet, hogy ebből csinálunk egyszer egy műsort is, csak most mondjuk azt, hogy alkotói szabadságon vagyok, és inkább megint a fotózási a főszerep, akkor tök érdekes lenne egy olyan könyvet kiadni, és nem tudom, ezzel hány embernek adok ötletet majd, és megcsinálják előttem, de egyébként semmi bajom nincs vele, tehát legalább elkészül, ami ötleteket ad, hogy elolvassa, és van benne 3000 olyan dolog, amit így végig tudsz olvasni, mondjuk kategorizálva külön, hogy mondjuk legyen utazás, és tök ilyen meglepő dolgokat, vagy mondjuk fürdés. Hogy olyan tudsz otthon úgy fürödni, hogy azzal is mondjuk a terhelést, azt lecsökkentsd a felére. Mindenben lehet találni apró dolgokat. Vagy a tárgyaknak a vásárlása, használata, miért és mit vásárolsz, hogyan kell rá vigyázni. Mert egyik az, hogy milyen tartós termékeket veszel, ugye minél tartósabb, feltételezhetően annál kisebb a lábnyoma, hiszen azt az adott terhelést, amit az a termék okoz, annál hosszabb időre tud elosztani. A másik az, hogy mennyire vigyázol rá. Tehát, hogyha én nekem volt egy fegyelme az elején, azért vigyáztam a tárgyakra, az eszközökre, mert saját nagyon nehezen megtermelt pénzemből vásároltam, és ezért szerettem volna, hogy minél tovább számíthassak rá. És ezért a mai napig is nagyon hátvis vagyok erre, hogy a felszerelés tiszta helyen, pucba rakva, a fotófelszerelés a szent, mert az egy olyan drága és kényes dolog, amire vigyázni kell. De ugyanúgy lehet vigyázni a dekopé fűrésztől kezdve, a csákányig mindenre, hogyha az ember odafigyel ezekre a dolgokra, akkor az élettartamok meg sokszorozódhat. És itt ezt elasszociálnék még egy nagyon fontos dologra, hogy milyen rossz rendszernek vagyunk a részei, az a fogyasztói társadalom. Amikor azt mondják, hogy gazdaság, és a gazdaságot fel kell turbózni, és minél több cég, és minél több termék, és export, és import, és az ember már nem tudja, hova kapja a fejét, akkor azt azért nagyon meg kell említeni, hogy itt mi egy olyan bűncselekménynek a részesei vagyunk, amiben a tervezett elavulásnak a táplálékláncába bekapcsolódunk. És én, ha egy picit is megérzem, egyszer nem tudok uralkodni magamon, amikor olyan termékeket látok, amit arra gyártottak, hogy romoljon el. És ez mindenkit, az óra, ami rajtad van, a telefonon, ami a zsebemben van, mindenre jellemző, és ezen csak úgy tudunk változtatni, hogyha ezeket a cégeket, gyakorlatilag az összeset falhoz állítjuk, és nem vásárolunk ilyen termékeket. Most nincs opció, nincs alternatíva. Ez nem úgy fog történni, hogy holnaptól kezdve jön egy telefongyártó cég, akinek a telefonja 10 évig jó. Ez úgy fog működni, hogy ha egyre több embert rajtam kívül zavar az, hogy 2 évente elromlik a telefon, akkor is, hogyha vigyáz rá, akkor jelentkezik az igény, hogy legyen másfajta telefon, és ezt az igényt ki fogják szolgálni. És amikor egyre több ember keresi ezt, akkor vissza fogunk menni egy olyan irányba, mint ami volt 100 évvel ezelőtt, hogy amikor elkészítettek, megterveztek, meginnováltak egy terméket, akkor egyetlen célvezérelte őket, hogy az jó legyen, és minél tartósabb legyen. Majd 1928-ban, de lehet, hogy pár évet tévedek, jött valami nagyon okos ember, és azt mondta, hogy nekünk nem jók ezek az izzók, mert 5000 óráig világítanak, és nem vásárolnak izzót, mert milyen jó lenne, hogyha elromlana 1000 óra után, és hoztak egy ilyen egyezményt az a néhány nagy izzógyártó cég, és itt született meg a tervezett elavulásnak a fogalma, ami a legnagyobb környezetvédelmi bűncselekmény a mai tudásom szerint, amikor létrehozunk egy terméket, használunk alapanyagokat hozzá, becsomagoljuk, elutaztatjuk valahova mind terhelés, valaki megveszi, elkezdi használni, és eldobja úgy egy év múlva, hogy egyébként 10 évig is ugyanúgy lehetett volna használni. És ez két irányból jön. Egyik az, hogy vagy vigyáz rá, vagy nem. Azon, hogy vigyáz, azon már ma lehet változtatni. A másik az, hogy mennyire tartós. És idegösszeoppanás kapok, amikor megveszek valamit, és vigyázok rá, és fél év múlva történik vele. Például ilyen volt egy nagyon egyszerű példa, vásároltunk egy flexet. Flex az egy kis gép, ami arra vár, hogy a vasat, műanyagot, minden dolgot a háztartásból el tudjál vágni, és tudjál otthon barkácsolni. 2 év garancia van rá, ez már szempont volt, hogy nem az 1 éves garanciát, 2 éves garanciát. Jó. 1 hónap után elmondott. Vittem vissza, hogy itt van. És akkor ilyenkor hol vannak a papírok? Hát mondom, nekem kell már papírozni, én ezt a rohadt terméket hoztam vissza, ami rossz, mondom, keresétek ki, hát ott van a listában, most mi én hozzam. Ha nincs meg, akkor nem. Na, addig vertem az asztalt, hogy azért csak lehetett, meg azért Máté Bence meg segítenek, meg azért. De ugye ez a rendszernek a hibája, hogy ő, az eladó, ő kereste ezt a számára kiadott feladathoz rendelt papírt, és nem volt, segített, megoldotta, másnak valószínűleg nem csinálta volna meg, rendszerhiba. Majd visszajött a gyártótól az, hogy mozgó alkatrészekre nincsen garancia, az ott van a próbetűbe. Mondom, akkor mire van a káder, vagy a festékre? Tehát egy flexről beszélünk, könnyű, minden része mozgó, és akkor addig vertem az asztalt, még küldtek egy újat. De most, hogyha nem én lennék az, akit ismernek a tévébe, és nem verném az asztalt agilisan, akkor nem cserélnék ki, nem már. Gyártsunk olyan termékeket, bocsánat, ne, legyen két kategória. Legyen az egyik, amire azt mondjuk, hogy silány, és tudjuk azt, hogy lehet, hogy elromlik egy év múlva, de akkor vállalom azt, hogy nekem ez egy barkács, én két csavart szeretnék bele befúrni a falba, megveszem olcsón 5000 forintért, nincs is rá garancia, egyefene. Jó, vagy van a másik dolog, az 100.000 forint, az 5000 forint elnébe, de arra viszont 10 év garancia van, és nem olyan papíros, meg mindenfajta ilyen ügyfél megtévesztő garancia, hanem tényleg, hogyha elromlik, akkor neki felelősség azt megjavítani, és addigra adni, amíg nincs, addig adni egy újat. Ha lenne egy ilyen rendszer, az olyan drasztikusan tudná csökkenteni a lábnyomunkat, hogy ez elképesztő. De ugye ez a másik oldalon gazdaságilag mit okoz, ugye erre semmilyen ismeretem nincsen, itt jönnének a közgazdászok, hogy jaj, de akkor mennyi embert kell elküldni, meg jaj, de úgy. Az ember az úgy kb. Egységnyi ideig él, hogy ebben az időben mit csinál, mit hordul észre, hogyan osztja be magának, ezt ő dönti el, és a rendszer dönti el. Hogyha nem a visszavitt flexnek a festékét javítja, amire van garancia, akkor létrehoz valami mást. Tehát a saját magának kvalifikált dolgot megtalálja, és fog valamilyen értéket létrehozni. Tehát nem feltétlen az egyetlen irány, hogy rossz termékeket javítsunk. Gyártsunk jó termékeket, és nem kell javítani.
És ugye a cégek ugye általában ugye profit maximalizálásra törekednek, és ugye itt jött be mondjuk szempontként ugye mondjuk a széndioxid adó, hogy azzal például mennyire tesz egyet, hogy úgy tenni, úgy motiválni a vállalatokat, hogy minél kevesebb ugye a karbonlábnyoma, annál nagyobb előnybe kerül mondjuk egy másik céggel szemben, és akkor mennyire lenne szerinted az egy jó út, hogy akkor azt mondani, hogy tényleg minél minőségibb terméket gyárt, az valahogy effektíve tényleg üzletileg is megéri a számára.
Nézd, hogyha nincsenek börtönök, akkor ugye nem tudjuk a bűnözőket hova becsukni, tehát kellnek a börtönök, de halálbüntetés már nincsen, mert azt rájöttünk, hogy azért az nem olyan jó, mert vagy tévedünk, vagy mégis nem lehet arányba. Itt ugyanez a helyzet, hogy én szerintem sarcolni kell, kínózni kell, nyomni kell. Igazán jó eredményt azt nem az ilyen szankciók és büntetésekkel lehet elérni, hanem az önmotiváltságnak a felkeltésével globálisan. Mert lehet, hogy egy részvénytársaság, egy megfoghatatlan igazgatói tanács nem lesz önmotivált, mert neki az van, hogy tavaly ennyi volt az árbevétel, jövőre 5%-kal 10-el többnek kell, hogy legyen, de az emberek azok tudnak önmotiváltak lenni egy egyén. És mind a két irány, tehát szükség van az egyre drasztikusabb ilyen irányú szabályokra, törvényekre, hogy kicsit nyomják őket abba az irányba, és szükség van az igénynek a felkeltésére. És a kettő abba az irányba fog tartani, hogy ezeken a beszélgetéseken én bízom benne, hogy 30 év múlva már csak nevetni fogunk, hogy miért nem volt az akkor evidens. Tehát teljesen egyértelmű dolgok, amik régen tök normálisak voltak, ma már eltűntek a társadalomból, a természetvédelem, a környezetre való figyelés, ez egyértelműen így fog történni, másképp kipusztulunk, tehát nincs B-verzió. Az a kérdés, hogy ezt a természet fogja megoldani, egyébként zárójelben megjegyzem, szerintem igen, vagy mi fogjuk megoldani. A mi fogjuk megoldani, ahhoz egy nagyon magas szintű intelligencia és egy összvont csapatmunka kell, és már rég arról kellene, hogy szóljanak a kampányok, ami a gazdaság mellett a zöldítés, hogy hogyan tud mindenki a saját életébe úgy viselkedni, hogy kisebb legyen a terhelése. Vagy azt mondjuk, hogy ezzel nem foglalkozunk, mert nekünk jó ez az élet így, egyébként is tele vagyunk stresszel, nincs időnk ezzel foglalkozni, rábízzuk a természetre. Na, hát akkor jön a Covid, meg majd jön a COVID-2, meg a 28, és akkor olyan körülményeket fog biztosítani a természet, hogy a föld és a földi élő lényeknek a nagy része az fenn fog maradni, de mi nem. És ez egy elég veszélyes játék. Mert kérdés az, hogy ez hogyan fogja elérni majd az eredményét. Egy olyan vírussal, egy olyan háborúval, egy olyan népvándorlással, de megvan a természetnek erre a megoldása, ami nem egy tudatos dolog, hanem egyszerűen egy kényszer. Amikor élhetetlen lesz egy hely, ott vannak emberek, onnan ők el fognak mozdulni.
Így akkor ez azt is jelenti, hogy egy vállalat számára a profit maximalizás egy dolog, de akkor mellette más értékeket is be kell hozni, ami legalább ennyire fontos, mert különben akkor hosszú távon nem fog működni.
Én erről valahogy úgy gondolok, megpróbálom átadni, hogy én a saját magamat nagyon kiváltságosnak gondolom, hogy ezt az életet élhetem. Ez részben az engem körülbelül emberek segítségének, részben a környezetnek, részben a saját magamnak köszönhető. Mondjuk, hogyha egy albérletnek hívom azt a közeget, amiben élek, azt én nagyjából ajándékba kaptam a közektől. És ahhoz, hogy az utána következő generációk is ezt a lehetőséget megkapják, és ezzel élhessenek, ahhoz nekem nagyon jól kell viselkedni, és nagyon példamutató magatartásnak te kell mutatnom. És ha valaki már cégvezető, és olyan szintre jut, hogy más embereknek a sorsa fölött is akár dönt, vagy az ő döntései azok kihatása vannak más embereknek az életére, akkor nagyon fontos, hogy ezeket a döntéseket milyen módon hozza meg. Az egy szűk látókörűség, hogyha csak arra gondolunk, hogy profit maximalizálás, mert és akkor mi van, hogyha nagyobb lesz a profit? Tehát a végcél az nem az, hogy boldogok legyünk a saját magunk bőrükben, hogyan leszünk boldogok. Hát elhitették velünk azt, hogy ha minél több pénzünk van, úgy leszünk boldogok. Közben nem. Úgy van, hogy boldogunk, hogyha elegendő időt töltünk azok az emberek, akikkel szeretnénk együtt tölteni, barátokkal, családdal, bárkivel, egészségesek vagyunk, és azzal foglalkozunk, amit szeretünk csinálni. Ekkor nem a pénz miatt vagy te, tehát pénzen nem fogsz tudni boldogságot venni. Az én számból ez azért hangzik hitelesen, mert nekem nem volt az elején semennyi pénzem, és most is mindig csak annyi van, ami éppen szükséges. És nem gyűjtöm össze valahova, hogy ha majd változnak a körülmények, akkor milyen jó lesz elővennem, és milyen jól tudok vele létezni. Nem, én arra koncentrálok, hogy minél több partner legyen, akivel együtt tudok működni, minél több emberre tudjak tudására, segítségére számítani, ő is tudjon számítani az enyémre, és ez a rendszer ettől tud így jól működni, azért stabil lábakon támaszkodik, mert van több száz olyan ember, akire ha felhívom, akkor biztos vagyok benne, hogy a idejében, ahogy kitelik, nagyon szívesen segíti egy-egy projektemet. Azért, mert látta, hogy eddig miket csináltam, és ehhez szeretne hozzájárulni. Sokkal inkább ez az irány, mint egy ilyen... Próbáltam egyébként úgy függetlenedni, hogy pénzt gyártani és vállalkozást úgy létrehozni, hogy termeljen pénzt, mindegyik bukta volt. Inkább megmaradok annál, hogy foglalkozok azzal, amit szeretek, amihez értek, és az a nagyon érdekes, és ezt biztos nem fogják azok elhinni, akiknek nincsen saját maguknak hasonló rendszerük, hogy a pénz az jön magától. Tehát soha nem mentem pénz után. Mindig az van, hogy jön 10 lehetőség az életbe, minimum 90 nemet mondok, de lehet, hogy többre is, százalékosan. És az egy, amire igent mondok, az meg így megoldja. Tehát a pénz így valahogy mindig így érkezik, mindig éppen pont annyi, amennyit el akarok költeni, de az is igaz, hogy nincs. Tehát az igényeimet azokat nem a szomszédjaim formálják meg, hanem saját magam döntöm el, hogy mi az, ami számomra érték, és hogy a számomra az érték, hogy a természetbe kimenni, és ott figyelni a természet rezdüléseit két napon keresztül, amit megtehetek ingyen, a számomra nagyobb érték, mint befizetni egy 2 millió forintos föld másik felén levő olyan utazásra, amiről itthon nem sok fogalmam van, ugyanúgy, mint egyébként, hogy mi történik az erdőben, de ugye mind a kettőnek vannak nagyon komoly értékei, de hogyha választhatom az egyiket is, meg a másikat is, és ráadásul már voltam a másik oldalon, láttam, hogy az milyen, akkor ezeket a döntéseket saját magam meg tudom hozni, és rájövök, hogy fő cél az nem az, hogy a pénzt összeharácsoljam, hanem inkább az, hogy kapcsolatokat építsek, és olyan projekteket kezdjek el, amiben jó az emberekkel együttműködni, és ezek tudnak motiválni.
Ez a kapcsolati hálóépítés szerintem azért nagyon érdekes, mert aki abban annyira szerintem jó, mint te, én onnan nagyon-nagyon kevés emberrel találkoztam, és hogy ha ezt szerinted valaki más is tudja esetleg hasonlóan csinálni hozzá, hogy ilyen jól építsen kapcsolatokat, és ha igen, akkor szerinted mi kell hozzá?
Nehéz megfogalmazni, hogy mi az, ami máshol működik, mert nálam ugye működött az, hogy ott hagytam a sulit, de erre nem búzítanék az olyan sok embert, mert aztán jönnek majd az anyukák, hogy rossz tanácsot adtam. Az elején említettem, hogy az egésznek az alapja az, ami a suliból kimaradt, hogy emberi kapcsolatok. Amit én tudok, hogy...
A legtöbb ember számára szerintem kifejezetten nehezen megy új emberi kapcsolatoknak a felépítése, ezeknek a karbantartása, hogy mi kell szerinted hozzá?
Hogy nem tudok tanácsot adni, el tudom mondani, hogy nálam hogy működött. És abból mindenki ki tudja, akit az ő életében hogy működhetne. Én nagyon motivált voltam a létrehozásban valamit elkészíteni. Ezt párosítottam a természettel úgy, hogy a természetben készítettem képeket, és onnan vittem haza az emlékeket. És motivált voltam abba az irányba is, hogy ezt tegyem magas színvonalon. És miért tegyem alacsonyabb színvonalon, mint mondjuk a világ élvonalába tartozni. És ezt egy célként tűztem ki, hogy nem az volt a cél, hogy megnyerjem azt a pályázatot, hanem az volt a cél, hogy olyan minőségű képeket készítsek, mind technikai, mind etológiai vonatkozásban, amik időtállóak lesznek, és létrehozok saját kezemmel, saját tudásommal egy terméket. Ekkor voltam 10 pár éves, és szembesültem azzal, hogy nagyon kevesen vettek komolyan. Tehát amikor oda megy egy cégvezetőhöz, mondjuk egy ilyen 18 éves forma, és akkor elkezd neki mindenféléről beszélni, akkor hát sokszor falba ütköztem, amikor nem vettek komolyan. De amikor úgy jöttem haza, hogy megnyertem egy világversenyt, akkor legalább odafigyeltek arra, hogy fejezzem be a mondatot. És azóta ez meg teljesen átfordult. Tehát már most inkább azzal találkozom, hogy meg se kell szóljam, de már segítenek, mert tudják, hogy valami érdekes projektbe akkor be tudnak csatlakozni. Tehát nálam az működött, hogy létrehoztam valamit, rendelkezek egy tudással, amit nem lehet elvenni, nagyon szívesen át tudom adni a könyveket is, amiket írtam, abban is sok olyan kulosszatitkókat, élettörténetet elmondok, amit korábban inkább titkoltak az emberek, nekem meg úgy volt, hogy ha én szívtam vele, akkor másnak tudok segíteni azzal, hogy neki ne kelljen. Ez azóta is jól működik. Ezt Csaba testvértől tanultam meg, hogy azért nagyon jó adni, mert azzal azt is generálod, hogy mennyit kapsz. Tehát lehet, hogy az az érzés is jó, tehát valaki el tud eljük, hogy nagyon boldog az, hogy valakinek adhat valamit, de az élet az nagyon úgyse ilyen szempontból. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom, hogy minimum a 10-szeresét kaptam mindig vissza. Tehát amikor valahova mentem, hogy valahova segítsek, vagy toljam valakinek a szekerét, teljesen más irányból, de annak a retkeszájnak a mozgatásával, ez a pillangó hatásba bekapcsolódva, mindig az lett a végeredmény, hogy a végén nyertem általa. Nem pénzt, hanem valamilyen olyan dolgot, ami az életemre pozitívan hatott ki. Úgyhogy az együttműködések azok azért jöhettek ilyen módon létre, mert emberek, embercsoportok értékelték azt a munkát, amit végeztem, ebbe szívesen bekapcsolódtak, és akkor elkezdődött ez a végeláthatatlan barterezés, hogy én nyújtok valamit, valamelyik cég használja a fotóimat a céges naptárjára, valahol a csapatépintőt tartok, valahol nem tudom, a leseimet használják, valahol csinálunk ilyen interjút, tehát a legkülönfélebb dolgokban tudjuk megpeníteni ezt a környezetvédelmi vonalat, és cserébe meg én is tőlük számíthatok segítségre, ami lehet anyagi, emberi, és a legutóbbi projektem, ami egy természetháznak a kivitelezése, ott most 26 olyan cég van, aki nagyon komolyan beleszállt abba, hogy hozzunk létre egy terméket ilyen fajta gondolkodásban, a természetnek a bemutatását azokhoz hasonlóan, azokhoz a lesekhez hasonlóan, amiket eddig építettem, oldjuk meg egy ingatlan esetében, tele innovációkkal, én fejest ugrottam ebbe a vízbe, pénzem nem volt rá, teljesen őrültségnek tűnik, hogy az ember hogy kezdhet el egy ekkor vállalkozást idézve pénz nélkül, hát úgy, hogy magához vonz olyan embereket is, hogy az élet oda sodorja, hogy aztán abból valami kialakult. Tehát, hogy a mi kapcsolatunk is úgy, emlékszem, úgy alakult, hogy bejöttem, és én névjegykártyáját szoktam hozni egy ilyen albumot, ami nagyjából bemutatja azt, hogy milyen képeket csináltam, és akkor láttad ezt az albumot, hogy én ezzel foglalkozom, és akkor még nem tudtad, hogy ez a projekt ez valójában mi, de azt mondtad, hogy de el akarsz jönni megnézni. Most egy cégvezetőtől elve ez megtiszteltetés, hogy egy fél órás beszélgetés után, amikor elmondok minden fajtát, hogy milyen terveim vannak, az idejét rászánja arra, hogy na akkor nézzük meg terepen, hogy nézzisz ki.
Elvileg példaképetnek tartod Böjte Csaba Ferenc-e szerzetest. Hogy alakult ki, mint példakép, és hogy alakult a kapcsolatod?
Hát nagyon szerencsé az, hogy nem csak példaképen van, nagyon jó barátom is, tehát mi számtalanszor találkoztunk már, és utaztunk együtt. Ő a medvefotózás miatt integrált be az erdélyi közegbe, és tényleg csak azért mentem ki, azért, mert láttam, hogy Csaba testvér név, nézzük meg, mit csinál, nem ismertem munkásságát, csak gondoltam, hogy egy ilyen ember hív, akkor el kell mennem megnézni. És ő annyira beintegrált engem, hogy tényleg egy olyan világba csöppentem be, egy olyan gondolkodásba. Neki van egy nagyon fontos mondata, amit lehet bármilyen hittel értelmezni, hogy Isten selejtet nem teremt. És ez az ő fordítás, vagy az én fordításomban ez azt jelenti, hogy mindenkiben meg lehet találni a pozitívat. És ezt Csaba testvér olyan mesteri szintre fejlesztette, azért én találkozok olyan emberekkel, hogy most durván szóval azért, ha nem lehet következni, azért tarkon tudnám verni. Na most ő nem ilyen. Tehát ő, amikor őt átverik, mert voltam ilyen szituáció, amikor láttam, hogy na, a Csaba testvér így úgy azért, mert marketing, meg, de mögöttes tartalom nem volt, ő akkor is megtalálja abba a jót, és vagy hagyja kihűlni, vagy dolgozik azért, hogy megtalálja benne a pozitívat. És ezt én csak szeretnék ilyen lenni, de ő ezt hivatásszerűen végzi. De legalább láttam, hogy van ilyen példa, és én is próbálok nem zsűrizni, és nem aképpen értékelni, hogy mindenki munkáját, hogy milyen lenne, hogyha én végezném el. Hanem megpróbálom úgy értékelni, hogy az a nagyon jó, hogy ilyen színesek vagyunk, és a társadalomban nagyon sok különböző emberre van szükség, viszont beosztatni azt valószínűleg már nem tudnék, mert úgy alakítottam ki, hogy az enyém felelősség ahhoz, hogy a cég működjön, mindenki megtalálja benne a számítását, sok input bejön, és abból én nyomom az outputot, és akkor én azt kérem a csapattagoktól, hogy fogadják el a döntéseket, És én cserébe azt ajánlom, hogy ellenben viszont mindenkinek a javaslatát meg tudom fontolni.
A másik, ami kérdésként így felmerül bennem, hogy lecsináltatok egy ilyen kezdeményezést, hogy cégvezetők a madárcsaládokért, majd fészek holnap egy óceán, és ugye elejeztetek sok ilyen madárudot is, hogy ez erről a kezdeményezésről tudnál mesélni, mert ez is szerintem a környezetvédelemhez nagyon erősen kapcsolódik.
Ez egy rendkívül jó példa, az nem az én projektem, hanem egy nagyon kedves barátomnak, Gál Péternek a projektje, aki egy komoly cégvezetőként jutott el odáig, ahova én minden cégvezetőt és komoly döntéshozatallal rendelkező embert szeretnék tolni, hogy foglalkozzon környezetvédelemmel. Ők ráléptek erre az útkeresésre, és komoly energiát, pénzt, időt áldoznak arra, hogy bevonjanak hozzájuk hasonló vezetőket és érdekes embereket. És például ez, amit az előbb említettél, ez a Petinek és a Lenergy-nek egy olyan kezdeményezése, hogy csapatépítő tréningként kitűznek valami természetvédelmi projektet, ez lehet a sejemkóró írtástól a fészek odú kihelyezésig. Ezeknek a gyakorlatban vett természetvédelmi jelentősége az egy homokszem, de talán ez is a szlogenjük valami ilyesmi, hogy ma egy csepp, holnap az óceán. Tehát, hogyha a természetvédő azt mondja, hogy jó, hát ne bózkodjanak, mert ott az a cégvezetők most az a három cinkkel, amivel több fog fészkelni, ezzel nem járulunk hozzá, azzal nem, de a hozzáállással azzal igen. Tehát azzal, hogy látják ezt a mintát, látják, hogy ez milyen jó ez a közeg, milyen jó egy ilyen társaságba tartozni, mennyire felszabadult lehet az ember a természetben, milyen értékeket tudott megtalálni, erre ez egy nagyon jó mutatás. És én a Petinek azért nagyon örülök, mert egy ilyen embert megtalálni, aki ennyi energiát áldoz környezetvédelembe, teljesen autodidakta saját mindenkitől független módon, tehát ő milliókat tesz be úgy abba a környezetvédelmi gépbe, hogy a másik oldalon nem vár el semmit.
És szerinted ő például hogyan tudja megtalálni azokat a környezetvédelmi célokat, amire érdemes tenni? Tehát, hogyha valaki ugye akár cégvezetőként, akár magánemberként ugye ezért tenni szeretne, hogyan tud szerinted leginkább jó célokat kiválasztani?
Útkeresés. Meg kell keresni a Nemzeti Parknál. A Nemzeti Park, mint intézményi rendszer, nagyon nagy tehetetlenséggel rendelkező rendszer. Tehát, ha bemész az utcáról, nehezen fognak tudni segíteni egy ilyennel. De a Nemzeti Parknak az egyénei, a dolgozói, akik az ilyen egyébként nagyon nehéz helyzetbe keveredett természetvédelmi szakmában még mindig bennmaradtak, azok már fanatikusok, akik már tényleg ízig-vérig természetvédők, és ott lehet találni olyan egyéneket, mint például a Selmeci Kovács Ádám, aki az odú kihelyezést vezérelte, amiből egy ilyen közös beszélgetés folyamán aztán kijöhet valami. Én szerintem ugyanaz igaz erre is, mint az élet más területére, hogy nyitott szemmel kell járni, és azoknak az embereknek jelezni ezt a szándékot, hogy figyelj, én egy milliárdos céget vezetem, én nekem lenne 10 millió forintom arra, hogy zöldítsük így, de nem akarok Facebook posztolni, meg csak az, hogy segítsen nekem, hogy ezt a 10 millió forintot be tudjam tenni valamibe, ami a környezetnek jó, és akkor találjunk ki valamit közösen, aminek van szabad szemmel látható eredménye. Most mondtam egy ilyen arányt. Tehát az, hogy valaki a cégének az 1%-át erre, ez nem áldozat, de nevezik fel áldozna, ez ugye semmi. Ez lehet akár a 10%-a is. Én erre szeretnék embereket búzítani, mert lehet, hogy ő a kezdeményező, és az 1% output az kiment, de sokkal többet fog visszakapni az.
Ez csak azért is merült fel bennem kérdésként, mert szerintem volt több olyan eset is, amikor valaki azt hitte, hogy természetvédő, nagy ellennel nekelt egy projektnek, és lehet, hogy több kárt okozott, mint hasznot.
Igen, de a szándékot kell értékelni. Tehát én az ilyen embereknél nem szorítom egyből az ütőerejéhez a kést, mert a szándék az volt, hogy segítsen. Aztán persze ártott. Ez azért volt, mert nem volt megfelelően körüljárva, nem volt meg az etológiai tudása hozzá. Ha valaki ezt komolyan gondolja, akkor el kell menni a madártani egyesülethez, nemzeti parkokhoz. Nagyon sok olyan fanatikus ember van, aki például egy hónap ezelőtt volt nálam az igazi Batman, aki ilyen denevér őrült, és őt kértem fel arra, hogy én szeretnék arra energiát, pénzt áldozni, hogy az én területemen több legyen a denevér, mert az ökoszisztémának egy fontos része, kevesebb lesz a szúnyog, ez egyébként egy ilyen jó marketingfogási jellet adni, egyébként nem lesz kevesebb, de attól lesz a rendszer stabil, és nem lesz ilyen kiugró szúnyog populáció, mert sok olyan állat van, ami őket ragadozza. És akkor a szúnyog invázió az csak így fog működni, nem így, mert hogyha így megy, akkor jön az ankettes, és akkor permetez mindent méreggel. Elvesztettem a fonalat, mert már most egyébként azt tudni kell, hogy én nem aludtam este 0 percet, mert hódokat fotózom. Egy olyan óriási téma van, megint csak a kertembe, ami már nem lehetett elmenni, hogyha minden programot lemondtam, ez az egyetlen az elmúlt két hétben, és a következő két hétben az egyetlen ilyen út, úgyhogy azért így, így szellemileg azért nem vagyok olyan magaslatán, mert nulla alvással, úgyhogy délután 5-kor megyek vissza a lesbe, és reggelőtig fotózok, tehát ez egy ilyen 12 órás etap. És segíts létsz, hogy hol vesztettem el, elindultunk ugye a...
Az, hogy cégvezető hol tud segíteni, és hogy honnan...
Hol tud segíteni, igen. Ne csak a pénzt adja, hanem keresse is az útját. Tehát a pénz az személytelen lesz. Szerintem adjon a csapatjának egyfajta gondolkodásmódot. Beszéljen például a Gár Péterre, hogy ő ezt hogyan érte meg, és keressék közösen az utat, és ezek az energiák megtalálják egymást.
És itt akkor felmerül bennem a kérdés, hogy esetleg egy pár ilyen projektedről, akkor akár a Denevéresről, akár mondjuk az Ürgékről tudunk-e beszélni, mert én amikor ott voltam és láttam, szerintem...
Nekem van egy felnőttkori játszóterem, az az én kertem, az... Ez egy 10 hektáros terület. Ez egy szántóföld volt 10 évvel ezelőtt. Előtte ott volt egy rovos tanya, azt a tanyát felújítottam, össze volt fotózva, tehát úgy kell képzelni, hogy a lepukkant 10 nappal műszaki lejárt erő zsigulival hordtam össze a vályok téglákat, hogy be tudjuk építeni, ne essen be az eső. Tehát ilyen módon indult el az elején 2005-ben, és utána elkezdtem megvásárolni azokat a területeket fillérekért, ami ott kukoricaföld volt akkor, és azt én visszavadítottam, és kutatók bevonásával először igyekeztem létrehozni egy természetesnek tűnő flórát. Tehát olyan növénymagokat vetettünk bele. Egyébként a természet ezt hosszú távon megoldja nagyon jól, pici besegítéssel. Én ezt szerettem ezt a folyamatot felgyorsítani, és jöttek egyetemisták, és hoztak olyan fűmagokat, olyan virágféléket, amivel az a diverzitás az látványosan gyorsabban bekövetkezik, mint hogyha azt várom, hogy mondjuk 30 év múlva, hogy néz ki, hogyha felhagyunk a szántással. És miután ez elkövetkezett, akkor arra lettem figyelmes, hogy sokkal több lett az izzetlábú, sokkal több lett az velük táplálkozó hüllő, például a homoki gyík, az kipusztult arról a területre, és önmagától úgy jött vissza, hogy most már tömeges faj megint, több száz van csak ezen a 10 hektáron a homoki gyíkból, de ugyanúgy úgy jelentek meg a szalakóták, és nagyon sok olyan faj, amit nem is veszünk feltétlenül észre, de azt lehet látni, hogy megy a zsongást. És ennek az egyik kiteljesedése volt, amikor megszületett, és azt gondoltuk, hogy most már nagyon hasonló, mint amilyen lehetett mondjuk 50 évvel ezelőtt, akkor erőszakkal visszahoztunk oda pár ürgét. A Ferihegyi repülőtéren van az ország legnagyobb ürge populációja, de ott egy nem kívánatos állomány él, mert a velük ragadozó madarakot, amikor beszippantja a Boeingnek a hajtóműve, az elég drága. Tehát a madarak sem olyan jó, amikor tol ki jön a másik oldalán, meg amikor azt a 150 utasnak mondják, hogy most akkor kényszer leszállunk, és akkor nézzenek egy új repülőjegyet. Ilyen ritkán beszokott következni, tehát az ürge ugyan ritka fokozottan védett állat, de a repülőtéren nem kívánatos. Tehát onnan minél többet szeretnek elpaterolni. Mivel fokozottan védett állat, azért csak a Nemzeti Park végezhet ilyen tevékenységet, de én jelentkeztem, hogy én szánnék erre pénzt, energiát, mondjátok meg, mit kell csinálni. Jöttek kutatók, megvizsgáltuk, aláírták, hogy ez jó terület, ők intézték a papírmunkát, mert ezt mi magánszemély nem végezheti. Én megcsináltam tényleg mindent, és a saját képemre formálva úgy csináltam az ürgetelepítést, hogy elég ilyen diktatórikus módon, hogy nem az, hogy 20 állatot így szétdobunk, aztán örüljenek, hogy ott lehetnek, hanem bekerítettük egy hektár alumínium lemezzel. Hogy lehet ezt megcsinálni ingyen? Elmentem egy nyomdába, ahol nyomdai nyomólemezeket dobnak a hulladékba, ahol ilyen 400 forintos kiló áron át lehetett venni, és amikor visszavittem, akkor visszaadták az árát. Tehát egy szegényebb barazafőz, amilyen van, bekerítettük az egy hektár gyakorlatilag ingyen. Ezáltal elértük azt, hogy az egyébként nagy stresszt kapott állatok nem tudtak elmenni. Ez akkor ugye diktatórikus kormányzás volt, de amikor már feltalálták magukat, és megvoltak a saját fészkeik, járataik, akkor mi egy hónap után felvettük az alumínium lemezt. És akkor derült ki, hogy valóban jól dolgoztunk-e, mert hogyha rossz a terület, akkor elmennek a fenébe, ha jó, akkor ott maradnak. Most 3000 ürgénk van, 156-tal kezdtük, és már terjednek el egyéb területekre, és csak nagyon kevés olyan hely van, ahol ideális számukra a közeg. Tehát azért nem szaporodik el azon a területen, mint faj, mert a mi közegünk az jó, alkalmas számára, de nagyon mozaikosan lehet találni egy pár közeget. Úgyhogy ilyen telepítésekkel ezt erről lehet segíteni. Ez egy felnőttkori játszótér. Tehát én ezt élvezem, hogy egy valamikori kukoricaföldön most egy olyan ökoszisztéma van, ahol tényleg jön egy ember, leül, és már annyira meg vannak szelídítve ezek egyébként vadállatok, hogy már ott állnak kétlában, és kérik, hogy adjál neki valami kaját, mert megszokták, hogyha megjelenik az ember, akkor mindig számíthat valamire. Ugye ez nem egy természetvédelmi, kívánatos természetvédelmi tevékenység, hogy kézben legyen az ürge, de azok az emberek, akik hozzám eljönnek, azoknak ezt be tudom mutatni, hogy egyébként ilyen állat is létezik, és egy ilyen fajta odafigyeléssel, energiával létre lehet hozni egy ilyen populációt, és arra ez zseniális.
Igen, amikor ott voltam, az olyan volt, mint szinte egy mesefilmben lenne az ember. Az
annyira... Azóta, azt mondja, hogy mondja, az új projekt, hova lehetne ezt még fokozni, kérdezik ezt. Ha ha nem engedi neki arról a 10 hektáros területről, és értem vége ott kéne fényképezni, akkor is ugyanolyan elszánt lennék, és ugyanúgy tudnék ezzel a droggal élni, mert egészen elképesztő, ami ott van. És nem feltétlenül azért, mert ez ott van, hanem azért, mert annyira odafigyelünk rá, hogy milyen behatás kell ahhoz, hogy egy-egy élőlénynek segítsünk, és utána megtalálja a számítását. Itt vannak például a hódok. A hódot 1850-es években pusztították ki végérvényesen Magyarországról, tehát nullára kiment, és 1900, ha jól tudom, 95-ig nem volt egyetlen egyet se, akkor kezdték el visszatelepíteni Gemencbe, meg a sziget közbe. 36 állatot hoztak el Németországból. Egy olyan közeg, amiből kipusztult, ám de nagyon alkalmas maradt maga a közeg. Most már több ezer állat van, és megjelent nálam az udvarba, tehát több száz kilométer volt a telepítés, de nálam az udvarba megjelent a hód. Azt tudni kell, hogy van a házam mellett 10 méterre egy csatorna, és azon döntögeti a fákat. Mondják is a vízügyesek, meg erészek, hogy mekkora kárt okoz, tehát azért ezt, hogy mondjam, a helyén kell kezelni, hogy mi az, ami kár, mert hogyha az egész ökoszisztémát úgy globálisan nézem, akkor a legnagyobb kár az a gát, amit mi emberek odaépítettünk. Persze a hód, amikor beborítja a fát, és az embereknek a víz területére nem folyik le a víz, nevezhetjük ezt számunkra kárnak. De hogyha a dolog mélyére nézünk, akkor a hódnak a tevékenysége az természetvédelmi szempontból kifejezetten kívánatos. Tehát ő nagyon, nagyon szelektív, és nagyon az ő munkájával nagyon sok más állatnak nyílik meg a lehetősége. Szóval nagyon megörültem, hogy megjelentek a hódok. 3 héttel ezelőtt kenúztam, és észrevettem az egyik hódot, hogy a kenú előtt 20 méterre húzik a víz felszínén fényes nappal. Tisztes távolságból követtem, és egy órán keresztül mentem utána, mindig megtartottam ezt a távolságot, legközelebb 10 méterre voltam. Következő nap egyik barátomat elvittem, ugyanígy volt, de akkor már 5 méterre mentünk. Fényes nappal kiment, megrázta magát, visszajött, fú, no basszus, hát most már fényképezőgépet kéne hozni, de én nem az a típusú fotós vagyok, aki így járkál az erdőbe, és akkor valami megtetszik, lefotózza, hanem általában én létrehozok egy közeget, ahol alkalmas a minden a fotózásra, és az állat pedig önszántából eldönti, hogy ezzel a lehetőséggel él vagy nem. Tehát jó fények vannak, jó háttér, jó perspektíva, már csak az állat hiányzik. Tehát csak a sót kell bele hinteni a levesbe, de anélkül nem lesz jó. És hát mivel etessük be a hódokat, vittem mindenfajta ilyen friss hajtás, rügyeket, láttam, hogy miket rágtak ők ki, nyárfa, fűzfa, és azt láttam, hogy a favorit az a fűzfa, úgyhogy elkezdtem ilyen fűzfágakat metszeni, és láttam, hogy basszus, elfogadja, eszi, megdés, nem nagyon, de az úgy megcsócsálja. Akkor kiraktam vadkamerát, láttam vadkamerát, hogy éjfél előtt nem nagyon jelent meg, és akkor előszedtem a 2004-ben készített és nagyjából 2006-ban nyugdíjazott húzhódásemet, ami ott pihent a kertnek az egyik sarkába, rátettem a vízre, fölépítettem egy lámpatechnikát, és mindjárt az első este megpillantottam 10 méterre a lestől a hódot, és láttam, hogy ez működik. Ahova rakom az ágat, oda jön. És azóta olyan közeget építettünk, ami hosszú távon nem fogja megállni a helyét, mert csak tényleg ilyen víz alatt ilyen bejáró van ahhoz, hogy látszódjon az állatnak a lába, de viszont neki kényelmes hely legyen, be tudjam tűzkedni az állagot, lámpatechnika, a lesnek a rögzítése. Tehát egy ilyen hetes utánajárás volt, meg kísértézés, amíg felépült az infrastruktúra. Most viszont olyan jelenetek vannak, nem hiszem el. Tehát a kis hódokot odahozza, ott tanítja előttem, hogy hogyan kell fát kirágni. Egymást, ahogy a madarak tollásszák, emlősök mit csinálnak, szőrözik, puszilgatják, és mindezt az éjszaka leple alatt. Tehát minden egyes nap überli az előzőt. Most a kamerának nem mutatjuk meg, hagyjuk meg ezt a kíváncsiságot, mert ugye mielőtt egy projektet lezárok, és számot vetek arra, hogy mik is a legjobb képek, azért nem szoktam mutogatni, hogy a rosszakat nem mutogassam. És nem mondom, hogy mi van a képen, de ez egy tegnap éjféli jelenet. Tehát tegnap éjfél egy környékén fényképeztem, és már nem hittem el, hogy 10 nap után is még lehet überelni, és akkor még jobb, és még érdekesebb, és amikor azt hiszem, hogy már nem bírom tovább, mert már aludnom kéne, akkor jön még valamivel rátromfor a természet. Tehát ezek olyan ajándékok, amiket ugye kvázi ingyen kapok a természettől, hogy én ezekkel nem tudok betelni. És mindezt a saját kertembe, mindezek után, hogy én 20 éve ezzel foglalkozom, és már ürge visszatelepítéstől a lepkészésen át már minden odúzás, minden megvolt, még mindig tud újat mutatni. Ráadásul olyan módon, hogy szerintem most ez eddig mindent überel, ami eddig volt a kertben. Tehát ez, ami nem térek magamhoz, hogy ilyen létezik.
És
bocsánat,
igen?
Nem tudom, hogy mennyire akarjátok egybe, vagy végszó, de én lehet, hogy lassan elbúcsúznék, mert érzem, hogy így nem nagyon találom a szavakat. Olyan szinten fáradt vagyok, hogy belegabédok a gondolataimba, és már így lassan mozog a nyelvem.
Jó, rendben. Akkor szerintem valami, valami záró kérdés, vagy valami ilyesmi, és akkor utána hozzá be is tudjuk szállni. A utolsó kérdésként még, ami bennem felmerült, hogy sokat utaztál a világban, és hogy hol láttál valami jó kezdeményezést, ugye ilyen környezetvédelmi szempontból, és hogy láttál esetleg valami olyan szörnyűt, amit elrettentésként meg lehet említeni?
Olyat, amit én szeretnék, olyat sehol sem. Tehát nagyon rossz az embernek az önzősége, hogy nagyon hátul van, tehát nincs benne a top 3, de még lehet a top 10-be se az, hogy a tetteinkkel figyeljünk oda a környezetre, és ezzel komolyan foglalkozunk, nem láttam ilyet. Egy pozitív példával zárjuk ezt a beszélgetést. Nagyon dicséretes dolognak tartom azt a példát, amit Kenyában láttam 3 évvel ezelőtt, amikor ott jártam, akkor be volt csomagolva a tolvajok ellen a felszerelésem ebbe a folpakba. És akkor kijöttem, akkor kérdezték a vezetőim, hogy hogyan engedtek a reptérről ezzel a csomaggal. Hogy hát kijöttem, határozott gyerek vagyok, én fogtam, hogy jöttem kifelé. Ezért hát lehet, hogy nem csuknak le, de nagyon komoly büntetéseket adnak, mert múlt hónaptól kezdve tilos az egyszer használatos műanyagnak a használata, gyártása, a forgalmazása, minden. Kenyába, azt mondják a harmadik világban, egy elmaradott hely, ott, ahol még a fűkunyhóba laknak, hát rohadtul nem így van. És emiatt elkezdtem foglalkozni ezzel az országgal, hogy itt milyen környezetvédelmi gondolkodás van. És gondold el, hogy 1976-ban valaki kitalálta azt, hogy hát eddig úgy csináltunk pénzt egy leopárdból, hogy jött valaki külföldről, és egy ólomdarabbal agyonlőtte, és kifizetett érte nagyon komoly összegeket. Mi lenne akkor, hogyha sokkal kevesebb pénzért megmutatnánk, és azt akkor végtelen mennyiségű ideig lehet csinálni. És ez 70-es években basszus, erre valaki rájött, és azóta Kenya a földi szafarizásnak a mekkája, megszeridültek az állatok, mint nálam az űrgék, csak ott az oroszlán, tehát azt nem a kézbeli azért nem eszik, vagy csak a csuklóból. Oda mész egy terepjáron ülve 3 méterre egy olyan oroszlántól, ami vadon él, egészen azért, egyszerűen azért, mert több 10 generáción keresztül megszokták azt, hogy nem lőjük őket agyon, még közelebb, még közelebb, még közelebb, és most már nem tekintik információnak azt, hogy ott egy 50 fős turista csoport jön 10 terepjáróval, és meg lehet őket nézni. Tehát ez például nagyon pozitív dolog volt, és ma már Kenyának egy jelentős bevétele abból származik, hogy a legkomolyabb természeti érték állatvilágban való bemutatás az Kenyában történik, és nem véletlen ezért híresek a kenyai szafarik, mert 50 éve nem lehet vadászni, ellenben szafarizni lehet, és ez elképesztően jó.
Az utolsó kérdés meg az lenne, hogy hol tudnak az emberek téged követni, milyen fórumokon? Hogyha...
Nagyon rossz követő vagy követhető vagyok, mert kampányszerű munkákat végzem, és hogyha házépítés van, akkor mindenféle van téve. Ha fotózás, olyan programokat mondtam most le, olyan embereket kellett, akiknek megértem, hogy elmegyek, jövök, csináljuk, de most, hogyha hód van, akkor hód van. Mindenki parkolópályára van téve. A Facebook az nekem egy eszköz. Tehát én Facebookon akkor kiabálok, vagy kommunikálok, hogyha valamit szeretnék vele elérni. Nagyon ritkán teszek fel dolgokat. mátébence.hu az az oldal, ahol fönt van úgy az életművem. Illetve, hogy most egy aktualitást is mondjak, és még így médiában nem is lett ez bejelentve, nem tudom ez mikor lesz majd publikálva, Székesfehérváron fog nyílni újra az a kiállítás, ami a Covid miatt megszűnt 2020-ba. Az volt a legnagyobb kézzelfogható felület, ahol a természeti szépségeket be tudtuk mutatni a városi embereknek. Székesfehérváron augusztus 27-én fog nyílni a főtéren, országalma téren.
Hát Máté Bence, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon szívesen máskor is.
Amennyiben tetszett ez az adás, akkor kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon, Apple Podcaston és Google Podcaston. A következő adásai meg a viszont látásra és hallásra. Köszönöm.
Hajrá.